Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ma is a magyar megmaradást szolgálja, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a március 15-i állami kitüntetések átadásán Budapesten. Semjén Zsolt kiemelte, végignézve a magyar történelmen annak nagy korfordulóin, látható, hogy mindig ugyanaz a feladat áll a nemzet előtt. A magyar megmaradáshoz két dolgot kellett egyszerre megtenni. Egyfelől mindig a nemzeti szuverenitás megteremtése, visszavétele, megtartása, másfelől a szükséges társadalmi átalakulás volt a feladat, összegzett. Március 15-én nehéz nem másra gondolni, mint az ország függetlensége és a polgári Magyarország eszméje, amelyhez mérten mérjük azoknak a teljesítményét, akiket ma elismerünk, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten állami elismerések és életmentő emlékérmek átadásán. Navracsics Tibor köszöntőjében azt mondta, a független és polgári Magyarország eszméje azt mutatja számunkra, hogy akkor tudunk megmaradni Európában, csak akkor tudjuk biztosítani helyünket Európában, ha átlag feletti teljesítményt nyújtunk. Európa nagy döntések előtt áll, és sajnos azt látjuk, hogy Brüsszel számára továbbra is Ukrajna az első, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs azt mondta, a brüsszeli vezetők az európaiak pénzéből akarják folytatni a háborút, és ha ez nem lenne elég, most még Ukrajna EU csatlakozását is gyorsított eljárásban akarják áterőltetni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a napokban bejelentette, hogy Ukrajnának 5 éven belül az EU tagjává kell válnia, tette hozzá. Szavazások is bizonyítják már, hogy az Európai Parlament nagy koalíciója úgy is folytatna a háborús politikát, hogy közben már béketárgyalások zajlanak. Jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője budapesti sajtótájékoztatóján. A kormánypárti politikus azt mondta, az EP nagy koalíciója egy határozatot fogadott el, amely az eddigi legveretesebb szöveg. Hozzátette, ebben újabb fegyverküldéseket követelnek, azt, hogy a nyugatról küldött fegyvereket orosz területen is be lehessen vetni, miközben az európai kiképzési műveleteket kiterjesztenék Ukrajna területére is. Ez egy újabb eszkalációs terv, hangsúlyozta Dömötör Csaba. Az édesanyák adómentességét életvégig be tudjuk vezetni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Számos gazdasági történést figyelhetünk meg, amik miatt az áraknak csökkennie kellett volna, tette hozzá Orbán Viktor az interjúban. A miniszterelnök elmondta, hogy többször is 400 forint alatt volt az euró, de csökkentek az energiaárak is, ennek pedig meg kellett volna jelennie az árakban. Mint jelezte, a kereskedők tettek javaslatot az árcsökkentésre, azonban az minimális lett volna, amivel a kormány nem volt elégedett, írja a Magyar Nemzet. Az árrésstopról elmondta. Van ennél durvább beavatkozási forma is. A kormányfő közölte, hogy a termelők 200 forintért adják el a tejet, azt pedig 550-600 forintért adják tovább a kereskedők. Az árrés szabályozásával azt mondják meg, hogy nem lehet több 10%, amit rátesznek a beszerzési árra, a termelőkre pedig nem lehet visszahárítani az árcsökkentés hatását. A miniszterelnök szerint ez a 30 áru, amiből a családok a legtöbbet vásárolnak. A kormányfő szerint a kereskedők ki fognak találni valamit erre a döntésre, de erre a kormány is reagálni fog. Mint mondta, ha ezt kiterjesztik minden élelmiszerre, akkor az nem fogja növelni az élelmiszerinflációt. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan borult, esős időre számíthatunk, délután, északon és a Dunántúl nagy részén szűnik a csapadék, illetve csökken az intenzitása. A viharsarokban beágyazott zivatar kialakulása sem kizárt. az északi északkeleti szelet elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 8 és 15 fok között alakul, de az északi határszélen néhol 6-7, délkeleten 16-20 fok is lehet. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. március 14-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismerhetik Barát Zoltánt, a Gárdonyi Géza Színház színész rendezőjét, az idei Magyar Kultúra Nap egyik kitüntetettjét. Majd a folytatásban szólunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem újonnan alakult művészeti karáról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nem most volt, amikor a Magyar Kultúra Napja alkalmából számos elismerést adott Eger megyei Jogúváros közgyűlése, de most van alkalmam végre beszélni Barát Zoltánnal, aki a kiváló munkáért elismerést kapta, és ahogy az élet történetedet, illetve hogy a díjhez kapcsolódó sajtóanyagot olvastam, ebben azért elég sok minden le van írva, hogy te mi mindennel foglalkozol. Színész, rendező, színháztörténész, drámapedagógus, bibliaoktató, és hát ugye nem utolsó sorban, ami mert tényleg szinte egybe csengett a nevet 25 évig a Babszem Jankó Gyermekszínház vezetője, társulat alapítója és szerves embere voltál, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha egri városi kultúra, akkor az szinte egyenlőséggel lehet veled. Ezt értsük jó, nyilván nagyon sokan vannak a városban, akik sokat tesznek, de hát, hogy ettől többet nem tudom még mit lehet tenni. Úgyhogy először is szeretettel gratulálok neked ehhez a díjhoz, és az, ami engem mindenképpen érdekelne, nyilván mi régóta ismerjük egymást, és nekem annyira egyértelmű tűnik, hogy te ezen a pályán vagy, de annak idején, amikor te arra gondoltál, hogy majd mivel lenne érdemes foglalkozni, neked ez szinte gyermekkortól, a szerepjátékok időszakától megfogalmazódott, hogy neked valószínűleg a színészet lesz az utad?
Igen, köszönöm szépen a kedves szavakat. Hát mindenki a maga házatáját próbálja kulturálisan is rendbe tartani, és pont ettől érdekes és izgalmas Eger, hogy visszautaljak még a válasz előtt erre a kis felvezetőre, hogy olyan sokféle ember foglalkozik vele, és sokféle módot talál arra, hogy a saját érdeklődési körén túl a többiek igényeit is, hát lehet ezt a szót használni, kielégítse. Szóval pont ettől izgalmas és színes, és ennek valóban egy kis háztáji része az én tevékenységem. Az, hogy mikor indult a színház iránti vágyódásom, az egészen kicsi koromban felfedezhető volt már. 8-9 éves lehettem, amikor eldöntöttem, hogy ez a pálya lesz az, amit én nagyon szeretnék megélni az életem során.
Ahhoz, hogy ez a pálya legyen az utad, ehhez milyen lépéseket tettél? Tehát nyilván egy 8-9 év körüli gyerek azért még nem tudatos, maximum mondjuk prózamondó versenyeken, ugye versekkel, akár bármilyen iskolai színjátszó körökben fellépett, de ugye van, amikor már az a pont, amikor az ember tényleg tudatosan ezt építi fel.
Igen, hát ugye zöldségvirágkereskedésben dolgoztam 17 éves koromban, én szakmunkásképző iskolába jártam a 2012-esben, és mindig el szoktam mesélni, mert ez olyan nagy gyerekkori élmény is, amit így az ember hord magával, hogy mindig egyel korábban leszálltam a megállónál, mikor mentem a busz megállóba, tehát aki tudja, ismeri a város szerkezetét, az tudja, hogy a stadionnál le lehet szállni, és akkor onnan gyalog el lehet jönni a színház előtt, és akkor még nem ez az épület volt, hanem ilyen üvegfalú, bordázott épület, és ki voltak téve plakátok, meg mindenféle, hogy milyen előadások vannak. És akkor mindig arra gondoltam, hogy ha egyszer ebbe az épületbe lehetnék. És nagyon emlékszem, ugye hát persze voltak néhány színésznevek, akik akkor is már többet forogtak, vagy valami miatt rendkívül módon megmaradtak az ember emlékezetében, és most nagyon érdekes nekem, hogy ezekkel a kollégákkal, egy részükkel ezekkel a kollégákkal dolgozhatok. Szóval így volt ez egy ilyen fölépített dolog, az, hogy jártam versmondóra, prózamondóra, az úgy valahogy az élet része volt, de hát ez még nem predesztinálja az embert arra, hogy színész legyen. Később természetesen én is jelentkeztem, igaz, hogy csak egyetlen egyszer a színművészeti főiskolára, akkor főiskolának hívták, ott a második rostáig jutottam, aztán pedig úgy jöttek a szerepek, és az élet hozott egy másfajta irányt, hogy elkezdtem játszani, elkezdtem dolgozni, és utána valahogy ez így feledésbe is merült, hogy ezzel tovább kell majd foglalkozni, mármint hogy az egyetem oldaláról. És aztán valahogy így csodródott, hogy idáig jutottam.
Ez nagyon érdekes, mert ugye azért az ember számos színművészeti egykor főiskolát, ma már egyetemet végzettel beszél, és hát bizony vannak olyanok, akik egészen a negyedik próbálkozásig eljutottak, és ott már mondjuk felvették őket, vagy akit nem. Tehát, hogy mondjuk azért az elsőnél, ha valaki nagyon elszáll, nem feltétlenül áll meg.
Igen, ez nagyon érdekes dolog. Nekem van olyan kollégám, aki egyáltalán soha nem is jutott el oda, hogy felvételizze. Tehát, hogy nem vagyunk egyformák, és azok a lépések, vagy azok a dolgok, amik, a hatások, amik érnek bennünket, hát erre másként reagálunk. És lehet, hogyha nem jött volna a színészképző stúdió, amit itt indított a színház, ha az ember nem kapott volna feladatokat, akkor lehet, hogy ez egy más irányba viszi. De áthelyezték a fókuszt.
És akkor ugye 25 éve, most ott visszaszámolok, az 2000 egészen pontosan, de lehet, hogy akkor itt ilyen plusz-minusz évek vannak, amikor hát egy baráti társaság, mondhatom, így a stúdiós társakkal, nem tudom, ezt majd ebben megerősítesz, vagy megcápolsz, létrehoztátok a Babszem Jankó Gyermekszínházat. Ott már nektek gyerekek voltak, vagy egyáltalán mi az, ami a gyerek irányba vitt el téged?
Hát ez már 27 éve lesz, már lassan mindjárt belépünk a 28-ba, szóval ilyen
plusz-minusz évek azért
vannak, amik mozognak ebben, természetesen nem voltak még gyerekeink, fiatalok voltunk, stúdiósok, és hát lekötetlen energiákkal rendelkeztünk, mármint színházi energiákkal, és az is egy fontos dolog volt, hogy nagyon keveset kerestünk, és kellett valami munkát csinálni még mellette, amit mondjuk szeretünk is, ez nem egy utolsó szempont. És akkor innen jött az ötlet, hogy próbáljunk meg előadásokat készíteni, és akkor még egyáltalán nem volt divat, hogy óvodába, csoportszobába, vagy tanterembe, vagy könyvtárba menjenek különböző színházi formációk előadást tartani, és mi ezt az utat választottuk. Az pedig, hogy behoztuk az interakciót, az is egy egészen sajátságos dolognak, újdonságnak számított abban az időben.
Igen, mert hogy alapvetően ugye ez egy ilyen kétoldali, tehát hogy van a színpad, ahol játszik a színész, és a közönség nézze, és hát nyilván interakció olyan, igen, valahol az is, hogy tapsol.
Helyzet volt, de a nézők bevonása az tulajdonképpen tudatosan először a nézők a mi előadásainkon találkozhattak idegerben ilyen típusú mesékkel.
Azért ez a 20, akkor nevezzük 8 évnek, ne is 25 évnek, bár ugye sajtóanyagban én ezt olvastam, de gondoltam, hogy ez azért több egy picit. Azért ott már tulajdonképpen volt olyan, aki az első előadásokon ott volt, utána meg már a saját gyerekét elvitte, azért ezek nagyon szép dolgok.
Igen, szép dolgok, és jól érzékeltetik az idő húlás. De egyébként tényleg nagyon léleksimogató ilyennel találkozni, hogy valaki gyerekként járt hozzánk színházba, és most elhozta a gyerekét. Vagy volt olyan például, ugye befejeztük most a nyári játékok előadás sorozatát, és elköszöntünk a nézőktől, és volt olyan szülő, aki eljött a nagyfiával, mert ő kiskorában volt, és most még egyszer akkor eljöttek, hogy ők is elbúcsúzzanak ettől a hangulattól, amit ott sikerült megteremteni nyáreséken.
De én emlékszem arra, amikor ugye több helyszínen voltatok nyáron.
Voltunk az Érsek udvar, voltunk a Fagylalt kertben, a régi Fagylalt kertben, voltunk a Szent Imre iskola udvarán, voltunk a Dobó gimnázium udvarán. Az volt a jellegzetessége, hogy azokat mindegyiket felújították, ahol vetettük a lábunkat.
Igen, tehát hogy valahogy egy ilyen szerencsehúzó.
Tovább kellett egy kicsit állni, és új helyeket kellett keresni. Nem volt könnyű, mert sok mindennek meg kellett felelni. El kellett félni a nézőtér, a színpad, kellett, hogy legyen mosdó a nézők számára, jól körbehatárolható tér kellett, ahol a gyerekeket biztonságban el tudják a szülők engedni, meg kellett tartani a hangot, ki kellett zárni valamilyen szinten a külön világzaját, szóval aztán nézni kellett azt, hogy milyen a benapozás, ugye júliustól augusztusig, hogyan változik a
fények, mint egy festőnél.
Változnak, hogy ne süssön a néző szemébe, szóval, hogy ezeket mind be kellett járni, és ez azért volt izgalmas, mert azokban az időpontokban ugye kimentem el a helyszínre, amikor az előadást tervezzük, és akkor pontosan látszik, hogy az adott időpontban, adott napszakban mire lehet számítani, milyen lesz az autóforgalom, ha közel van hozzá az út. Szóval ezeket mind nézni kellett azelőtt, mielőtt meghoztuk a döntést, hogy
hogy akkor az lesz a helyszín. Igen. Még visszacsatolva az előző gondolatomra, amikor az Érsek udvarban voltatok, nekünk a rádió ott volt még annak idején, és a 3 éves fiam, én nem is tudom, a Róka meg a Holló, tehát valami nagyon cuki mesét néztünk. Te voltál benne a Holló, ugye?
Igen, Róka.
Azóta a fiam már 23 éves, úgyhogy ott már csak ott vagy 20 éve eltelt, úgyhogy akkor még igazán fiatal volt a társulat. Hát sajnos ugye nem tudom, hogy belemenjünk a részletekbe, vagy nem. Ez a korszak lezárult.
Igen, hát ezt tudtuk, hogy ez így lesz, tehát nyugodtan beszélhetünk róla, nincs ebben semmi szégyenkezni való. Tudtuk, hogy így lesz, abban nem voltunk biztosak, hogy ez mennyi ideig fog tartani, de így is nagyon szépen kitartott a dolog. És hát tudva levő volt, hogy az élet előrehaladásával, vagy egyszerűen csak a különböző jogszabályi hátterek és finanszírozási lehetőségek, azok rendkívül meghatározzák egy ilyen pici társulatnak az élet. De ez nagyon sokáig kitartott, és azt hiszem, hogy mindenkinek van egy olyan váltási időszaka, amikor jól kijöhet ebből a közös történetből. Azon kívül nincs még teljes mértékben elfeledve, mert ugyanúgy szeretnénk majd végül bezárni, ahogyan keletkezett. Tehát ahogy kezdődött, az úgy volt, hogy játszottunk néhány előadást, és akkor ebből alakult ki egy egész bérletrendszer, egy egész struktúra, és most ezt kezdjük elengedni. Most tartunk 5-6 olyan előadást műsoron, amit nagyon szeretünk, és ha tudjuk még ezeket játszani, mert azért még szerencsére bőven van felkérés, akkor ezeket még természetesen színpadra visszük, és találkozunk a közönséggel, csak már nem olyan szigorú keretek között, mint a bérletrendszer, vagy egyéb más nagyon behatárolt szervezési rend.
De ugyanakkor ugye a Gárdonyi Géza Színház akkor saját produkcióiként meseleadások azok folytatódnak.
Igen, így van.
Folytatjuk a beszélgetést Barád Zoltánnal, a Gárdonyi Géza Színház színész rendezőjével.
És akkor ne csak a meséről beszélünk, hanem azért a színészetről, mert ugye aki téged ismer, az nagyon jól tudja, hogy bár a Babszemi Jankó volt a főbázis, ott tényleg mint alapítótak, de hát ahogy elsoroltam az elején, te kismillió dologgal foglalkozol, tehát ugye színész vagy, rendező vagy, gyermek, színházi színész, meg hát a színháztörténész. Ne felejtsük el, ugye például ugye a legutóbbi riportunk volt a színháztörténeti kiállítás, csak hogy egy más aspektusból is megismertesülhet, de ami mindig látható, ugye?
Igen, május 31-ig.
Május 31-ig fent van, akkor ugye színész is vagy, tehát nagyon sok felnőtt előadásban nem fogom tudni mindet elsorolni, de a La Mancha lovagjától kezdve nyári játékokon egy nagyon sok mindenben voltál. Most a legutóbbi, legfrissebb élményem a Lökötlek, amiről mi privátban beszélgettünk. Én minden kedves hallgatónak ajánlom, hogy nézze meg az előadást, mert szerintem Baráz Zolcsit még ilyen karakterben nem látta. Mindig valahogy te a poénosabb figurákat kapod, meg már voltál már te drámai alak is, most hirtelen
persze, de hát az ember csak nem bújik ki teljes mértékben ugye önmagából, nyilvánvaló mindig hordoz valamit, amitől van egy saját egyéni vonala, de való igaz, hogy ez egy különleges figura, amit a Lökötek című előadásban játszani kell, és pont ez a szépsége alkotói szemmel, hogy erősen ki kell lépni abból a bizonyos komfortzónából.
Csak annyit árulunk el, én láttam, tehát én tényleg tudok mindent, egy Tourette-szindrómás beteget játszol, és ez egy tényleg nagyon-nagyon nehéz karakter, tehát hogy teljesen hatása alatt voltam az előadásnak, mert hogy ilyen szerintem tényleg nem mindenki tud eljátszani, és ezt most tényleg őszintén mondom. Ehhez utána kell járni, hogy az ember hiteles legyen. Tudom, hogy volt ebben szakember a segítségetekre, ugye a dr. Moretti Magdolna pszichiáter, de szóval, hogy ennek saját magadnak is biztos, hogy utána jártál, és nézegettél akár videókat, vagy dokumentumfilmeket.
Persze ez ugyanolyan dolog, hogyha az ember játszik egy olyan szereplőt például, aki mondjuk valós történelmi személy, akkor annak is utána olvas, hogy mégis mi voltak azok a motivációk, amik őt vezették az életben. És hát, hogyha egy ilyen speciális betegséggel rendelkező figurát kell alakítani, akkor itt is van háttérmunka. Nyilvánvaló, hogy nem tudjuk, vagy nincs mód arra, hogy egy az egyben olyan fajta formában mutassuk meg ezt a betegséget, hiszen ennek is többféle árnyalata van, változatai vannak.
Itt az egyik típus van,
igen, az egyik típus, és hát nyilvánvaló, hogy a szerep maga úgy van megírva, hogy dramaturgiailag illeszkedik a darabhoz, tehát azok az adott szavak, azok az adott pillanatok, gesztusok, azok azért vannak ott, mert az író oda álmodta, tehát nem az élet produkálja. De pont ez a nehézsége, hogy úgy megfogalmazni, mintha az élet produkálná.
Igen.
És ebben van a szerepépítésnek az egyik izgalmas köve.
Amikor ugye arról beszéltünk, még a beszélgetés egy korábbi szakaszában, hogy ugye a színművészeti főiskolára próbálkoztál, nem sikerült, és nem görcsöltél rá, hogy így mondjam, másfelé vitt az élet, de attól a pályán vagy, de attól nem adtad fel, hogy továbbképezd magad, tehát hogy ez az élethosszig tartó tanulás a te életedben is jelen van, hiszen a színház történész, ha jól mondom ezt a diplomádat, az már egy végzettség, nem tudom, hogy ez az egy diplomád van végül is, vagy?
Hát úgy van, hogy ugye szólt a biblioktatóra, ami valahonnan ott az interneten ott maradt, valóban foglalkoztam egy rövid ideig azzal, hogy gyerekekkel ilyen gyerekeknek tartottam bibliaórát, de tulajdonképpen a biblia oktatás az a saját útkeresés része volt, és az, hogy elvégeztem a Sola Scriptura teológiai és lelkészképző főiskolát, az egyéni életvitelemnek a része volt. És később jött a Veszprémi Egyetem színház történész szaka, amit később elvégeztem, akkor 35 éves voltam, tehát ez azért már nem most volt, de hogy igazából nem gondolom magam olyan fajta színháztörténésznek, mint akiket úgy elképzelünk, hogy nagyon sokat bújják a könyvtárat, és mindenféle adatokat fölkutatnak. Bizonyos dolgokkal foglalkozom, ahol kamatoztatni tudom azokat, amiket az iskolában tanultunk, vagy a tanárainktól tanultunk, és hát ennek az egyik állomása, vagy része volt ennek a munkának, hogy ez a kiállítás megszületett, igen.
Jó, hát most alapvetően tényleg szerénység nélkül, tehát azért ezt elvégezted, de ehhez kellett mondjuk szakdolgozatot írnod, ami egy szinte kutató munka. Meg hát maga a kiállítás is egy 200 igen. évet, ha jól emlékszem?
120
évetől áll fel, tehát hogy azért ebben volt munka.
Hát persze, én is kutakodtam padláson, meg pincében, meg volt
az a levéltárban.
Szóval, hogyne, ez majdnem egy évig készült. Tehát ez feltétlen, abszolút olyan munka volt, mint amit mondjuk egy ilyen kiállítás színháztörténész kurátora megcsinálhatna. Tehát ebben nem volt különbség, csak hogy nem ez a fő szerves rész, ez csak egy olyan dolog, ami nekem a színházban így valahogy egybe van, mint egy üveggolyó. Hogy mindenféle irányba guríthatom, mindig a színházról van szó, csak éppességgel más-más oldalát mutatja, akár a kiállítással kapcsolatban, akár a gyerekelőadással kapcsolatban, akár a felnőtt előadások hoz kapcsolva.
Ez, hogyha már tanításról beszélsz, illetve hogy a gyerekeknek ugye a Biblia oktatás, tehát mondjuk például ugye vannak egyetemeken is ugye a tudományos fokozattal rendelkezők, meg vannak az úgynevezett mesteroktatók, tehát a mesteroktató az ugye a saját szakmaiságát tudja átadni fokozat nélkül, nem kell ez, és azt gondolom, hogy ezeneket sok évtized tapasztalata ott van mögötted, tehát mondjuk színész oktatással, most akár középiskolákban vagy iskolákban volt szerencséd ezzel foglalkozni, vagy tervben van esetleg, volt erre felkérés?
Nem, azzal nem foglalkoztam, viszont voltak nagyon szép munkaalkalmak mondjuk az egyetemmel, ahol pedagógusoknak és óvónőknek is volt óraadó programom, tehát hogy ez ebből a szempontból nagyon izgalmas volt számomra is, és egy jó kihívás, hogy felnőtteknek beszélni arról, amit az ember nagyon szeret, és úgy beszélni róla, hogy abból ők valamilyen tapasztalatot, ismeretet és később hasznot nyerjenek. Ez egy külön kihívás.
Van az életedben itt a sok-sok minden tevékenység, amivel foglalkozol, prioritás? Tehát, hogy mi az, aminek első sorban érzed magad? Színésznek, rendezőnek, gyermekszínházi színésznek? Vagy úgy minden úgy együtt van, vagy éppen a helyzet, amit hoz?
Én színésznek szeretném érezni magam elsősorban, akit sok minden érdekel, vagy több minden érdekel, és valahogy így adódik össze az élete ebből a morzsákból. Azt hiszem, Jászai Mari mondta, hogy az életet úgy képzeli el, hogy megy egy szénás szekérő, megy utána, és akkor mindig fölszed valamit, és ezt fölteszi erre a szekérre, és ebből alakul ki, hogy mi lesz ő tulajdonképpen. Hát ha lehet ezt a párhuzamot most rám vonatkoztatni, akkor is azt gondolom, hogy úgy szedegetem össze a különböző dolgokat, és akkor ott lesz egy valami, ami én vagyok.
Most ezzel, amit elmondtál, ezt a Jászai Marés gondolatot, talán ezzel is kezdhettem volna a beszélgetést, mert tényleg, ahogy jöttem ide hozzád, annyira azt fogalmazódott meg bennem, hogy mi minden minőségjelzőt tudnék én a te munkásságodhoz hozzátenni, és ez az innovatív, sokoldalú, kreatív, és ez az alázat.
Tehát, hogy túl sok szépet nem mondjunk, mert a végén még kiüresedik a dolog.
Nem, mert hogy nekem tényleg nagyon tetszik az, amikor valaki ennyire megújuló tud lenni, és hogy tudod, nagyon jó te is, és most nem itteni kollégák, a színészek között is azért sokan vannak olyanok, akik tényleg karakterszínészek, tehát egy bizonyosban nagyon jók, nyilván mást is eljátszanak, mert az a feladatuk, de hogy valaki valahogy tényleg egyben nagyon jó, valaki vagy csak tragikának nagyon jó, valaki csak komikának, te meg tényleg az a mindenben, és látod, milyen érdekes, hogy most akkor itt kijön az, hogy most van-e erre vonatkozó szakirányú végzettsége. Most ilyenkor mindig a Bodrogi Gyulát hozom fel, akinek ugye tulajdonképpen a jótra érettségie sem volt, mégis mekkora színész lett belőle. Bár mondjuk emlékszem, amikor ő Egerben játszott a színpadon, nem tudtam elvonatkoztatni attól, hogy Süsü játszik a színpadon, mert hogy ugye nekünk gyerekként jó volt Süsünek a hangja. Szóval, hogy ez az ős tehetség, ami az emberben van, azt soha nem fogja egy diploma felülírni szerintem, de maximális tiszteletem a végzett színészeknek is természetesen.
Igen, a Ilosvai Ferencnek van egy könyve a Eger színházi életéről, nagyon jó kis történeteket ír le a régi világból, és azzal kezdi, és mindjárt elmondom, hogy miért hozom ezt az idézetet, azzal kezdi az első vagy második oldalon van, hogy nem akartam színész lenni, írja Ilosvai Ferenc, szeretem a színházat, és nincs bennem semmi intellektuálisan elnyomott irítség a színészek iránt. És ez nagyon megfogott engem, ez a mondat. Úgyhogy ha most visszafordítom, akkor azt mondom, hogy nincs bennem intellektuálisan elnyomott irítség azokkal szemben, akik végeztek színművészeti főiskolát vagy egyetemet. És nincs bennem semmilyen aggodalom, hogy
most
így alakult az élet. Igen, voltak az életszakaszoknak valóban ilyen pillanatai, de amikor az ember azt érzi, hogy a saját kollégái kanonizálják a jelenlétét, akkor az mindig egy pozitív dolog. És hát nyilvánvaló, hogy könnyebb lett volna az út, hogyha az embernek sikerül az, hogy érettség után elmegy, és oda fölveszik, és ott tényleg nagyszerű emberekkel ismerkedik meg, remek tanárokkal. Nekem abból kellett kiszednem a nagyszerű embereket és a remek tanárokat, akikkel az én életemben tudtam találkozni, mert nekem is kiváló zenésmesterség tanárom volt, nagyon jó színészmesterség tanárom volt, drámaelmélet tanárom, szóval azért az élet során mindig voltak olyan követendő példák, akikből lehetett merítkezni. És ez egy fontos dolog.
És még tényleg a rendezésről egy pár szó, bár ugye, ahogy említetted, te színésznek szeretnéd magad tartani, de hát ne felejtsük el, hogy mind a Babszem Jankó, mind a Gárdonyi Géza Színház, illetve a koprodukciós előadásokat és ugye a gyermekelőadásokat te rendezted. Elő volt a Babszem Jankós rendezés, és utána voltak a Gárdonyi Géza Színházas meseelőadás rendezések. Így könnyebb volt, hogy már mondjuk a Babszem Jankókat is te rendezted, egy nagy színpadi előadást megrendezni, mert nyilván azért egy kétszereplős előadás más, mint amikor mondjuk 25 embert mozgat.
Persze, könnyebb. De igazából az első mese, amit nagy színpadon rendeztem, az Égi mese volt, és hát elég bátortalanul rendeztem meg, mert nem
hittem. A mostani fejjel úgy gondolsz.
Hát én nem hittem el, hogy mindazok a körülmények, amik vannak, azok a rendelkezésemre állnak.
Meg lehet, hogy magadban sem hittél még eléggé.
Abban azt hiszem, hogy nem kételkedtem, hogy tudtam, hogy mit szeretnék, csak ugye furcsa volt, hogy a vadvízi evezés után ugye egy tisztább tóra ér az ember, és nem kell annyira erőködni bizonyos dolgokon, mert ugye itt van apparátus, van műszak, aki segíti a munkánkat, van varroda, szóval van egy háttérország. És ez a háttérország nagyon hosszú ideig hiányzott, mert mi magunk voltunk
a front, mindenesek.
Mi voltunk a háttérország, mi voltunk az ellátmányszállítók, tehát minden mi voltunk. Itt pedig erre volt külön, vagy van külön lehetőség, és ez sokkal nagyobb szabadságot ad az alkotásnak.
Volt már, vagy van esetleg így a bakancslistában prózai előadás rendezés? Vagy volt már alkalmad rendezni nem mese előadást itt a színpadon?
Nem volt, de nincs ilyenfajta bakancslistán.
Tehát ha lenne felkérés, lehet, hogy nem utasítanád vissza, de magad
lehet, lenne. Hogy nem utasítanám vissza, de teljes az életem enélkül is.
Most jelen pillanatban, ahogy említettem, a Lököttek című előadásban láthatunk téged ugye nem mese karakterként, bemutatóra is készültek, hiszen a Hétpettyes Lovag meseelőadás március 25-én kerül színpadra. Mi az, ami még most benne van az életedben?
A Hétpettyes Lovag után az Ördög három aranyhajszálát fogjuk próbálni, az majd a Lázár Bein programba kerül a gyerekek elé, és hát reméljük, hogy lesz egy tartalmas nyári szünet is.
Úgy legyen mindenképpen. Én még egyszer nagyon sok szeretettel és tényleg jó szívvel gratulálok. Megérdemelted, Baráz Zoltán. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Kifogunk szavakat a folyóból. Ez a perc bíztató, a csönd hozzá hidegen jó. Sok ezer darabot letörünk az időből. Fut a víz, és a nap neki dől, és a kék víztükör, a kék égbe tör, ugyanoda érkezünk, járd el nekem. Kinyílik az égból, ha van ereje, semmi gond, legalább belete tovább, a szívbe egy új. Filmzene ez legyen, ha lepereg az életem, nevetés tördött, betű fut a főcímben, kinyílt ma az ég.
Repülőt húz, csoda ív, relatív kiatóz, lelet könnyű lét, árad szét a szavakon túl. Kinyílik az égbolt,
Immár 6 kar képzéseit kínálja leendő hallgatóinak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Újabb Eszterházy álom vált valóra intézményünkben, számolt be az örömteli hírről dr. Pajtókné dr. Tari Ilona a március 11-i sajtótájékoztatón. Az intézmény rektora elmondta, az alapító püspök 250 évvel ezelőtt a tudományok és a művészetek javára építette a líceumot, amely február 1-től már 6 kar képzési kínálatával várja a felsőoktatás iránt érdeklődő fiatalokat. Jelenleg az egység 5 intézetet foglal magában, melyeken közel 900 hallgató folytatja tanulmányait.
Mindig öröm, amikor így ebben a körben együtt vagyunk, hiszen legtöbbször jó hírről és fejlődésről tudunk beszámolni, így van ez most is, hiszen február 1-től, ahogy elhangzott, új karunk működik, és immár nem 5, hanem 6 karon folytat képzéseket az egyetemünk. A művészeti karnak a létrejöttével, ha megnézzük a gyökereket, akkor ugyanúgy, ahogy az egyetem, a művészet oktatás is mintegy 250 évre tekint vissza itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen és jogelőd intézményeiben. Gondoljunk csak arra, hogy gróf Eszterházy Károly püspök, amikor megépítette ezt a csodálatos egyetemi házat, akkor a jelmondata az volt, hogy a művészetek, a tudományok és a művészetek javára pro scientiset artibus. És mindvégig jelen volt a 250 év alatt, ebből kiemelném az 1828-ban megalapított első magyar nyelvű tanítóképzőt, ahol a rajzoktatás, első felsőfokú rajzoktatási tevékenység jelent meg az egyetemen. Ugye azt megelőzően művészeteknek a különböző ágai, a színjátszás és egyéb, de a rajzoktatással egy olyan tevékenység kezdődött az életében, amely máig is töretlen fejlődést indított el, hiszen az 1949-es államosítás és tanár, vagy elsőként még a tanítóképző, aztán a tanárképző főiskola mindvégig magas színvonalon oktatta a rajznak a tanítását. Aztán mérföldkő az egyetemmé válás 2016-ban, valamint 2020-ban a tanszékek, illetve a rajztanszéknek az intézetté, vizuális művészetté való alakulása. Ha ezt az időszakot nézzük, az elmúlt 5 évet, akkor azt látjuk, hogy az intézetté alakulása, hogy mind az oktatói, mind a hallgatói létszám egyre bővült, oktatói művészeti képzettséggel és hát művészetet oktató kompetenciákkal vannak jelen az intézetben. Ez azt eredményezi, hogy a hallgatóink is egyre sokoldalúbbakká lesznek ezen a területen, sikereket érnek el országos, nemzetközi versenyeken, és az elmúlt 5 évben megérett a helyzet arra, hogy az intézetből kar legyen. A 2025. február 1-i dátummal a Bölcsészettudományi Kar szervezetéből kiváló művészeti kar 5 intézetet foglal magába, ezt majd déken úr és déken helyettes asszony el fogják mondani. És hát ha a hallgatói létszámot nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy ezen a területen is igazán érett a kar arra, hogy önálló karként folytassa a tevékenységét, hiszen a jelenlegi hallgatói létszám az átalakulással érintett intézetekben mintegy 890 fő. Ez meghaladja a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek a hallgatói létszámát. Művészeti szakokon 275 fő, művészet közvetítő szakokon 278 fő, pedagógus képzési területen 166 fő, illetve társadalomtudományi képzési területen a kar berkein belül 103 fő, illetve felsőoktatási szakképzésben 68 fő tanult. A főigazgató asszony majd beszámol a legfrissebb felvételi eredményekről, művészeti kar vonatkozásában is kiemeli majd ezt, és hát megelégedettségre adnak okot a számok. Úgyhogy én nagyon köszönöm a dékán úrnak és dékán helyettes asszonynak azt a munkát, amit ők végeztek akkor is, amikor még egy intézetben működtek. Köszönöm azt a munkát, amit a kar előkészítésében végeztek, és hát rajtuk keresztül minden kollégámnak, aki a művészeti kar berkein belül dolgozik, és hát egyetemi vezetőként fogom őket támogatni mindenben, úgyhogy sokat fogunk még róluk hallani az elkövetkezendőben.
Az immáron önállóan működő művészeti kar dékánja Habil Csontó Lajos lett, aki örömét fejezte ki az iránt, hogy a korábban különálló művészeti tanszékek mostantól egy koncepció alatt működhetnek. Kiemelte, céljuk, hogy a hagyományokra és a keresztény értékekre építve az innovációra és az új technológiák által kínált lehetőségekre is nagy hangsúlyt fektessenek. Emellett pedig a város kulturális életében is szeretnének meghatározó szerepet játszani, ahogy korábban a Slow Film Fesztivállal és a Tipozóna kiállítással már sikerült. Most Csontó Lajost hallják.
A rektorasszony elvette egy kicsit a kenyeremet, mert olyan jól és teljes értéken összefoglalta az előttünk álló és a mögöttünk lévő dolgokat, hogy köszönet érte. De nem csak ezért jár köszönet, hanem a fenntartónak és az egyetem vezetésének, illetve mindazon kollégáinknak, akik tényleg ebbe a őrült nagymelóba, ilyen kicsit slendián nem fejezem ki magam, részt vett. És azért mondtam ezt egy kicsit ilyen lazán, mert hogy valóban sokan és nagy szívvel és lélekkel, sokszor a racionális indokokat és okokat is fölülírva dolgozott ezen a feladaton. És így aztán nekem kötelességemnek is érzem, hogy egy-két olyan régi komoly kollégánkat megemlítsem, aki nélkül ugye ez az átmenet, illetve ez a mai nap nem jöhetett volna létre. Így elsősorban egy Nagy B. István nevét említeném, ugye, aki a 80-as években egy emblematikus figurája volt az itt oktató kollégáknak, vagy Földi Péterét, Nagy F. Balog Erzsébetét, aki már ugye nincsen itt nálunk, vagy mondjuk Bukta Imrét, aki ugye a kortárs képzésű élet egyik jelentős figurája. És azért is emlegettem őket, mert ők azért valamennyire meghatározták azt a vágyat, ami most tudott beteljesedni. És egy anekdotikus elemet, hogyha a rektor azt mondja, nem bánja, megosztanék még, hogy amikor mi 2016-ban beszélgettünk arról, hogy mi lenne a sorsa a Vizuális Művészeti Intézetnek későbbiekben, akkor a rektorasszony még rektorhelyettesként mondta, hogy hát miért nem lesztek kar? És íme itt vagyunk, tehát ez egy, szerintem ez egy sikertörténet ilyen értelemben is, meg hát tényleg egy ilyen folyamat. Egy pár szót, hogy ez szerintünk miért lehetett ez, hogy ennyire meg tud erősödni a művészeti képzés. Ugye a 2000-es évek tájéken egy ilyen oktatásszervezeti átalakulás jött létre, és ugye szempont lett az, hogy a vidéki egyetemeknek is kiszerveztek lehetőségeket, illetve a pedagógus képzésnek az átalakulásával egyre inkább a művészeti képzések előtérbe kerültek. És lehetőségünk nyílt arra, hogy pont az előbb említett kollégák vágya szerint egyféle ilyen surranó pályaként eger is a képzőművészeti életbe egy erős sáv legyen, vagy egy erős ösvény. Tehát tulajdonképpen attól, hogy az erőforrások így szétosztottak, ugyanakkor egy csomó lehetőség is létrejött. Így aztán a bölcsészettudományi kar égisze alatt a különálló művészeti képzések, mint annak idején a rajztanszék, vagy a zenei tanszék, illetve a később évben a mozgóképművész tanszék, ugye óhatatlanul egymás felé kezdett kapcsolódni, vagy egymáshoz közeledni, és én azt gondolom, hogy ennek a mai pillanatnak egyszerűen nem volt más lehetősége, mint hogy így tudunk ebből igazából értéket teremteni, hogy a különálló művészeti irányok és képzések most tulajdonképpen egy egységes, egy koncepció alatt tudnak működni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az oktatási színvonalat nyilván erősítsük, tehát ezeket az alapoktatási feladatokat, a hagyományokat, a hagyományos oktatásnak a jól bevált módszerei mellett, ugye az innováció, ahogy az elhangzott, az innováció, illetve az új technológiai lehetőségek, az új gondolati, eszmei áramlatoknak a befogadásával is foglalkozunk, illetve hogy ez is előtérbe kerüljön. De emellett nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy nem csupán az oktatási palettán vagy az oktatási helyzetben álljunk helyt, hanem a kulturális életben is. Erre talán már a sajtó is emlékezhet, hogy régebb is voltak már erre nem egy a várossal együtt meglévő eseményeink. Itt például említhetjük a Tipozóna több éves folyamatát, vagy a Slow Film több éves folyamatát, vagy a zenei intézet, régebben a zenei tanszéknek a különféle koncertjeit és megnyilvánulásait. Az, hogy mi szeretnénk a kulturális életben és a művészeti kulturális életben is jelentős szerepet vállalni, azt gondolom, hogy ez visszahat az oktatásra is. Tehát, hogy ez egyszerűen az egyik a másikát erősíti. Nem beszélve arról, hogy a nálunk oktató kollégák mind, vagy jó részt elismert és nemzetközi országos szinten is sikereket befutott művészek, vagy elért művészek. Itt erre egy pár példát mondanék most csak, ugye Kapdeboló Sándor volt magyar aranyérdem keresztet kapott, nem ugye ez egy kiemelés mindenképpen, vagy például a Koronci Endre, a Média és Design Intézet oktatója, a 61. Velencei Biennálénak lesz a magyarországi képviselője, de hát számos kollégát említhetnék, például Asztalos Bence intézetigazgató úr, ugye a londoni Royal Festival Hallban játszik, és a többi, és a többi. Nem akarom itt húzni az időt, de ezzel csupán annyit szeretnék mondani, hogy felkészültek a kollégáink, elismertek a kollégáink, és hogy nagy kapcsolati és szakmai körrel rendelkeznek, ami én azt gondolom, hogy a leendő, illetve a mostani diákjaink számára is óriási lehetőségeket biztosítanak.
Dr. Boros Lili, a művészeti kar dékán helyettese elmondta, szervezeti és strukturális átalakítás is történt. Létrejött ugyanis egy új intézet, az elméleti hátteret biztosító a Művészetelméleti és Média Tudományi Intézet. Mindemellett beszámolt arról, hogy az új karon a kutatói és a tudománynépszerűsítő tevékenységeknek is nagyobb szerepe lesz.
Köszönöm szépen, annyival egészíteném ki dékán úr szavait, hogy a művészeti kar az szervezeti strukturális átalakítást is jelentett. Tehát korábban 4 intézetünk volt, és most jelenleg 5 intézet van ezen a karon, ami azért fontos a mi szempontunkból is, és egyébként pedig általánosan is, mert hogy létrejött egy elméleti intézet, ami tulajdonképpen a művész képzésnek és a művészeti tevékenységeknek az elméleti hátterét és bázisát szolgáltatja, tehát egy kettős pillére alapuló struktúrában látjuk ezt a dolgot. Ennek az új intézetnek a neve Művészet Elméleti és Médiatudományi Intézet, és ez azért is fontos számunkra, mert az országosan megmutatkozó tendenciák ellenében egy nagyon pozitív változásként látjuk ezt. A kari hallgatói létszám jelenleg olyan 780 körül mozog, tehát ez indokolja is az intézeti tagoltságot, amik a művészeti ágaknak és disziplináknak megfelelően szerepelnek a karon. Még csak annyival egészíteném ki, hogy dékán úr szavait, hogy nem csak az a fontos szempont számunkra, hogy az oktatás továbbra is magas színvonalú és erőteljesen beágyazott szakmaiságát valósítsuk meg, hanem az is, hogy ennek, mivel egyetem vagyunk, ezért ennek egy kutatói tudományos hátterét is megszervezzük, és ennek érdekében az elmúlt években is kutatócsoport is működtettünk. Fontos számunkra a tudomány népszerűsítő tevékenység. Ennek érdekében elindítottunk a Várossal Együttműködésben egy szabad egyetemi előadássorozatot, amit szintén szeretnénk kiterjeszteni, és a kutatócsoporti publikációk, konferencia szervezések, tudomány népszerűsítő, illetve művészet népszerűsítő események mellett pedig kiemelten fontos a kar számára, a kari vezetés számára a pedagógus képzés is, ami ezen a karon a média tanár és a vizuális kultúra tanár képzéseket érinti. Szerencsére ennek növekedő számai vannak.
Az elhangzott összeállításban előbb dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Egyetem rektorát, majd Habil Csontó Lajost, az újonnan alakult művészeti kar dékánját, és végül dr. Boros Lili dékán helyettest hallották.
Mögött hagytam, most valahogy mégis olyan szép megtűnik. Elveszett sok bánat már belőlem, helyére lassan a béke költözik. Amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig él boldog napokat, teszem a dolgot. Ez lett a sorsom, itt az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Voltam már a csúcson és a mélyben, de könnyek közt is játszottam tovább. Bármi történt, csak haladtam az úton, és dúdoltam a túlélők dalát. S amíg az Isten énekelni hall, szívem addig él boldog napokat, teszem a dolgom, ez lett a sorsom, itt az ég alatt. Oh! Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Oh, yeah. Yeah. A sorsom itt az ég alatt, az ég alatt, ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Az nem nekem való, és ha elémul a szó, oda lesz minden, ami szép.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!